Így van, és vendégem Tóth Béla, a táborfigyelő vezetője, akit köszöntök. Szia!
Szia, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Mi most itt megállapítottuk, hogy már évek óta nagyon sokszor beszéltünk telefonon, különböző műsorokban, különböző helyzetekben és időszakokban, többnyire a táborokról, táboroztatásról. Most először találkozunk élőben.
Így van, és ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm, mert hogy közben meg ugye akkor került egy arc is a hang mögé, illetve az adatbázis mögé, amivel te, illetve ti dolgoztok. Ugye a táborfigyelőt gondolom, hogy sokan ismerik, ha nem, akkor most felhívom rá a figyelmet. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon széles adatbázis, ahol lehet tájékozódni különböző táborokról, mindenféle hívószavak, szűrők szerint. És azt gondolom, hogy az egyik, nem az egyik, tehát, hogy a leghitelesebb forrás, hiszen ti arra törekedtek, hogy kizárólag olyan táborok legyenek nálatok feltüntetve, amelyek ellenőrizve vannak. Szerintem ez egy nagyon fontos hívószó.
Így van, hát 18 éve dolgozunk a táborokkal, úgyhogy pont azt beszéltük tegnap a kollégákkal, hogy aki akkor született, amikor a táborfigyelő alakult, az már idén nem mehet táborba. Szóval 18 éve foglalkozunk ezzel, és ugye minden egyes táborturnust, ami megjelenik nálunk, őket egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működnek-e, azaz elvárhatjuk-e tőlük, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, illetve a programjukra is ránézünk első körben, hogy a szakmai szemmel megfelelően esetleg tanácsot is adunk, hogy ez egy-egy napon érdemes lenne még valamit betűzni, vagy hogy valahol lazítani, hogy legyen egy kis szabadjátékra is ideje a gyerekeknek, és így tovább. Nagyon-nagyon sok táborszervezővel dolgoztunk együtt az elmúlt 18 évben. Nagyságrendileg olyan 3 és 4 ezer táborszervezők között van, akikkel vagy táborra, aki megjelent már a táborfigyelőn. Ezek nem minden évben megjelenő táborturnusok. Van, aki igen, van, aki kevésbé. Viszont mindegyikükkel úgy dolgoztunk együtt, hogy mindenkit ellenőriztünk. És ugye az a lényege az egész rendszernek, hogy a szülő egy helyen megtalálja ezeket a biztonságos táborokat, és tudjon szűrni, mert most van fönt 700 táborturnus, hát az nagyon sok ahhoz, hogy akkor most egy szülőket egyesével átnézegessem, de tudjunk szűrni arra, hogy mondjuk ottalvos vagy napközis tábort keresünk a gyereknek, hogy hány éves gyereknek keresünk, mekkora erre a büdzsé, azaz milyen áron keresünk tábort, helyileg hol keresünk tábort. De például tudunk szűrni arra, hogy szép kártyát elfogad-e az adott tábor, mert hogy ez a béren kívüli juttatás felhasználható a táborok fizetésére is sok esetben, illetve arra is, hogy melyik naptári hétre keresünk például tábort. Ha tudom, hogy se apa, se anya nem tud eljönni szabadságra azon a héten, akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy oda keresünk tábort, akkor ezt meg lehet tenni.
És úgy meg ötleteket is lehet kapni egyébként, hogyha azon gondolkodnál, hogy mi az, hova küldenéd a gyereket, de még magad sem tudod, akkor ha azt ott végignézed, akkor egy csomóféle tábor van, amire mondjuk én lehet nem is gondolnék, de
egyrészt
lehet, hogy a gyereknek jól áll.
Legfőképpen az a jó, hogy, és jól fogalmaztál, hogy nekünk nem kell tudni szülőként, hogy milyen táborba küldjük a gyereket. A témát tekintve. De azt mondom, mindig ültes, hogy először szűrjük le magunknak a tábort. Ott ahol vagy napközist keresek. Hol keresek, és mennyiért keresek. Ebben nincs beleszólása a gyereknek. De és megvan a lista, akkor ültessük oda magunk mellé a gyereket, és közösen válasszunk tábort. És hogyha a kislányunk katonai táborba akar menni, akkor nem kell ettől meghőkölni, hanem akkor nyugodtan el lehet oda engedni. Vagy a, nem tudom, a fiunk kiválaszt egy különleges sporttábort, vagy éppen egy angol tábort, és egy életre megszereti azt az adott sportot, vagy az adott idegen nyelvet. Magyarul azokban a dolgokban, amiben a gyereknek beleszólása van, abban engedjük is, hogy beleszóljon. Ne kényszerként élje meg a gyerek a tábort, hanem azt mondja, hogy ez egy közös döntés volt, én ebben részt vettem ebbe a döntésbe, és én ezt akarom. És onnantól kezdve várni fogja a tábort, várva várni, és már az első pillanattól már integetnénk mi a pályaudvaron a vonatra, és a gyerek már le se néz, mert már ott elkezdődik a tábor, és dumálnak éppen azzal, akivel egy kocsiban ülnek, és már elkezdődik. És nem arról van szó, hogy úgy érzi meg, hogy jaj, mennem kell táborba, mert anya.
Igen, egyébként van ez a rész is, hogy a gyerekek nem feltétlenül, az én családomban legalábbis előfordul, hogy nincs kedve táborba menni, tehát már most azt mondja, hogy ott alvósban nem akar majd menni, tavaly volt először, lehet, hogy ez nem olyan tapasztalat volt, tehát hogy nem feltétlenül ugrabugrálnak ők a tábor szóra attól, mert a szülők azt mondták, hogy oké, akkor most ezt a hetet itt töltöd, azt a hetet ott töltöd.
Erőltetni nyilván semmit nem kell. Szóval nem kell azt mondani, hogy már pedig ide menned kell. Ott alvós tábort, én mindig azt szoktam mondani, hogy minden tábornak van egy korosztályi besorolása, hogy hány éves kortól hány éves korig várják a gyerekeket. Ez egy irányadó a szülőnek, de az, hogy hány éves kortól menjen a mi gyerekünk, a saját gyerekünk ott alvós táborba, azt ne a kora alapján döntsük el, hanem a gyerek érettsége alapján. És ebben legyünk nagyon objektívek. Az se jó, hogy jó van gyerekem, most már menjél, mert most már te 12 éves vagy, most már
pedig
itt az ideje.
Pedig szerintem van ilyen hit az emberben, mert nem biztos lenne.
Tudod, mi a furcsa? Hogy sokkal gyakoribb az, hogy a gyerek már réges-rég készen áll. Csak a szülői félsz nem engedi
még
őt
nem
el. Jaj, te még kicsi vagy, te még maradj itt anya szoknyája mellett, vagy apa nadrágja mellett.
Ezt
és
is
akkor
értem.
Onnantól kezdve. Abszolút megértem, én egy klasszikus féltő szülő vagyok, azért merek erről őszintén beszélni, mert tudom jól, hogy ezekkel a kívásokkal magamnak szülőként is dolgoznom kell. Ettől függetlenül ebbe objektívnek kell lenni. Valóban készen áll a gyerek. Készen áll? Igen, készen áll. El tud este aludni? Igen, egyedül. El tud aludni este egyedül. Össze tudja pakolni a ruháit? Igen, össze tudja. Akkor onnantól kezdve készen áll a gyerek. Ja, és persze, akarja a gyerek. Ez azért nagyon nem mindegy. Az, hogy a tábor hívószóra, bocsánat, csak egy gondolat még hozzá, hogy a gyerek ugrik vagy sem, az egyrészt ugye lehet egy korábbi kevésbé jó tapasztalat, amit igenis vissza kell ülni a lóra, hogyha leestem róla akkor is, vagy a biciklire. Másrészt pedig ilyen esetben azt szoktam javasolni, hogy akkor kerítsünk a baráti köréből a gyereknek egy osztálytársat, egy csoporttársat, egy tesót, egy unokatesót, és akkor menjenek együtt. Legyen egy fix pont az olyan gyerekeknek, vannak olyan gyerekek, akik kevésbé rámenősek, kevésbé belemenősek, ők egy kicsit visszafogottabbak, az én fiam konkrétan ilyen, kicsit visszafogottabb, nekik jó, hogyha van egy fogódzó, akkor így küldjük el őket ketten, de hát, hogy sokkal jobban lesz kedve menni.
Mitől jó egy tábor szerinted, illetve egész pontosan arra vagyok kíváncsi, hogy ez az ellenőrzés, amit ti végigcsináltok, az mit jelent pontosan? Mit néztek végig, mit ellenőriztek, hogyan kerültök velük kapcsolatba?
Alapvetően úgy kell ezt a dolgot elképzelni, hogy mindig az az alaptanácsom a szülőknek, hogy olyan tábort válasszunk, ami legálisan működik, amelynek van az üzemeltetője egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás. Ez azért fontos, ja, és mondjuk az előlegről például számlát kapunk, meg a maradék befizetett összegről is számlát kapunk. Ez azért fontos, mert az olyan táboroknál, amelyek legálisan működnek, ott egyrészt van hatósági ellenőrzés, minden nyáron, az a számíthat ilyenre a táborszervező, ez is egyfajta nyomás, másrészt pont azért, mert ez a jogi aktus a szülő és az adott táborszervező között, neki kutya kötelessége már, mint a táborszervezőnek, hogy betartson minden egészségügyi és biztonsági szabályt, annyi étkezést adjon,
amennyit
megígért, minden program megvalósuljon, amiért a szülő fizetett, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan tábort választunk, ami a szürke vagy fekete gazdaságban működik, és nem kapunk számlát, ott nem tudhatjuk, hogy minden szabályt betartanak-e. Most csak egy pillanatra gondoljunk vissza a covidos idők utáni első nyárra. Fontos volt, hogy minden szabályt betartsanak? Fontos volt, hogy fertőtlenítsék a tábor teljes területét minden turnus megkezdése? Persze, hogy fontos volt. De ugyanígy fontos az, hogy elég felügyelő legyen mondjuk a Balatonparton, miközben fürdenek a gyerekek. Vagy fontos az, hogy mondjuk a 40 fokos kánikulai héten megfelelő mennyiségű folyadékpótlás legyen a gyerekeknél? Persze, hogy fontos. Ezekre nagyon oda kell figyelni, és azon táboroknál, amelyek nem legálisan működnek, ezeket nem tudjuk biztosan elvárni. Nyilván vannak olyanok, akik ettől függetlenül is csodálatosan végzik a dolgokat, én nem állítom, hogy nem, de sokkal nagyobb a rizikó. Amit mi teszünk, az, hogy ahogy a táborszervező bejelentkezik, hogy a táborfigyelőn szeretne megjelenni, mi leellenőrizzük azt, hogy az adott táborszervező alapítvány egyesült vállalkozás ez valóban létezik, nem áll csődfeljárás alatt, nincs olyan jellegű köztartozása, ami miatt mondjuk az a tábor megkezdése előtt egy héttel mondjuk bezárják a teljes tábor helyszínt, mert lefoglalja a NAV, és így tovább. Ez egy nagyon macerás munka egy szülői szemmel. Én ezzel tisztában vagyok, ezért végezzük el ezt a szülők helyett. Én csak annyit kérek, hogy ha nem nálunk keresnek tábort a szülők, akkor nagyon alaposan nézzünk ennek utána, hogy igenis az adott táborszervező, kérdezzünk, és legyünk igenis agilisek, és tudjuk meg, és kérjük, hogy miért nem kaptam számlát az előlegre, akkor kérem vissza a pénzemet, és akkor keresek a gyereknek másik tábort. Ez azért fontos, hogy arról szóljon a tábor, amiről kell neki szólni. Vagyis ne A szülőnek nyugalmat adjon, amíg dolgozik, hogy a gyerek rendben van és biztonságban van, a gyereknek pedig élményt és kikapcsolódást adjon. Ne rossz élmény, vagy az legyen a probléma belőle, hogy hát anya este fölhív, hogy anya, hát én éhes vagyok, mert igazából nem volt vacsora. Szóval ne ilyenekkel szembesüljünk. Ne, ez olyan, az legyen, hogy a gyereket alig lehet elérni, mert program hátán van, és csak maximum küld egy két szavas, hogy jól vagyok, megyek játszani.
Na igen, ez a, és talán itt jön ez a kérdés, hogy mitől jó egy tábor, a felépítése, tehát nyilván láttál sokat, de hogy egy ilyen egész napnak hogyan kellene kinéznie, vagy hogyan kell kinéznie, ami egy gyerek igényeit kielégíti, de közben pihenésre is ad lehetőséget.
Alapvetően a jó tábor az nagyon egyszerűen megfogalmazható. Érdemi alternatívát nyújt a mobiltelefonra, vagy a számítógépre. Vagyis olyan a programra, olyan pörgős, olyan impulzív, olyan élménydús, hogy a gyereknek eszébe se jusson a telefont elővenni a zsebéből, vagy hagyja ott a faházban, kőházban, sátorban.
Ezért ez nagy kihívás ma.
Ez egy nagyon komoly munka. Ezért mondom azt, hogy szakmai szemmel azt mondani, hogy ez a tábor, ez jó, ez egy nagyon komoly ellenőrzési munka, és nagyon komoly belefektetett energia, és az elmúlt 18 éves tapasztalatunk van benne, hogy tényleg azok a táborok, amik ott vannak, azoknál azt tudjuk mondani, hogy igen, mi a saját gyerekünket elküldenénk ide. És pont azért, mert látja, aki szülő, és van gyereke, és a gyerek kezében volt már valaha mobiltelefon, pontosan tudja, hogy leteszi a mobiltelefont a gyerek, mert rászólt az anya vagy az apa, hogy akkor tedd most már le, és onnantól kezdve a gyerek ilyen üveges tekintettel tud kibámulni a világba, hogy akkor most jó, és akkor most mi lesz. Mert annyira elviszi az az impulzív dolog, hogy a valóság hirtelen egy unalmas valamivé válik. Pont ezért kell egy táboros valóságnak ugyanolyan impulzívnak, ugyanolyan pörgősnek lennie, mint amit a mobilon lát, sőt ráadásul itt barátok vannak ezekkel, lehet együtt játszani. És egy csomó esetben látjuk azt, hogy fölismeri a gyerek, hogy hát ez tök jó. Hát én ezt imádom.
Élő
hát ez
ember.
Sokkal jobb.
Igen,
sokkal jobb, mint online fülessel dumálni egymással, mint élőbe játszani egymással.
Igen. Nagyon sok tematikus tábor van, színjátszótábor, detektív tábor, sporttábor, kézműves tábor, és így tovább. És nyilván tábora válogatja, hogy mennyire engedik a mobileszközöknek a bevitelét, használatát. Te mit gondolsz a teljesen offline táborokról?
Ez két különböző megközelítés. Van az offline táborok, ugye, amiről el sem vihetik az eszközöket a gyerekek.
Igen.
Ettől függetlenül nem kell megérni a szülőknek, a gyerekeket minden nap megfelelő időben a táborszervező telefonján el lehet érni, tudunk velük beszélni. Szóval nem arról van szó, hogy akkor most egy hétig el vannak zárva.
Ez olyan érdekes, mert mikorunkban ez annyira nem volt.
Én emlékszem olyan táborra, hogy Balatonon volt, bocsánat, ezért az nagyon személyes dologért, hogy hangos bemondom mondták, de olyan Tóth Bélát hívja az anyja, és akkor szaladni kellett nagyon, mert akkor anyával lehetett beszélni a vonalas telefonon, ami mellett ott ült a tábornak a vezetője. Szóval ez ma már azért nem így van, de ehhez hasonló
módszerben. Hát jó, de azért mondtam, hogy igény se volt, tehát hiszen nem volt rá megfelelő infrastruktúra.
Így van,
tehát
így van.
Ezért.
Minden esetre szóval lehet a gyerekekkel beszélni. Ezekben a táborokban, ha úgy tetszik, ez egy intenzív elvonókúra is a gyerekeknek, mert az elején furi, nagyon furi. Automatikusan nyúlnak a zsebükhöz a gyerekek, és akkor hoppá, nincs benne. Aztán szépen igazából miután jó a program és pörgős a program, elkezdik megszokni, és általában az a, nagyon sokat egyeztetünk ugye a táborszervezőkkel, és általában az van, hogy második nap közepére jutnak el oda, hogy már nem nyúlnak a zsebükhöz.
Igen,
hanem egyszerűen elkezdik átélni,
átélni
a pillanatot, elkezdik átélni azt a környezetet, azokat a gyerekeket, akikkel vannak. A nem offline táborok, szóval vihetnek a gyerekek telefont, ott is az a fontos, hogy olyan a program, hogy a gyerek leteszi a telefont, és nem foglalkozik vele. Itt nagyon fontos viszont a telefon kapcsán egy dolog, amiről mindenképpen érdemes beszélni, és akkor most én leszek a rossz zsaru a szülők szemében, jó, majd te leszel a jó zsaru.
Oké.
Nagyon sok esetben van az, hogy megszoktuk mi, szülők, hogy most már ugye rá tudok írni mindenféle alkalmazásokon keresztül a gyerekre, és egy ja, három perc alatt kapok.
Hadd legyek én a rózsaró, amikor a szülő zaklatja a gyereket?
Pontosan.
Igen,
magyarul, amikor, hogyha naponta 5-10-szer ráírok, mert mondjuk a suliba is, ez az ő dolga, az csak a táborban.
Igen.
Ott ne csináljuk ezt tovább. Hogy folyamatosan írogatunk neki, mert minden egyes alkalom, amikor a gyerek előveszi a telefont és visszaír, akkor ő kimaradhat valamilyen olyan történésből, olyan poénból, ami végigkísérheti az adott tábort.
Egyik oldalon, másik oldalon meg kiszakítjuk.
Pontosan, kiszakítjuk az adott távoli programból. Szóval ott tessék önkritikát gyakorolni, meg önmegtartóztatást legyen, és onnantól kezdve azzal foglalkozzunk, hogy akkor mi élvezzük a gyerekmentes létet, dolgozzunk, azt menjünk haza, és így bontsunk ki egy jó üveg bort, vagy ki mi az, amivel tud lazítani, és a gyereket pedig hagyjuk táborozni. Persze, esténként, vagy két naponta esténként lehet beszélni a gyerekkel, de akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a gyerek leráz, akkor hagyjuk magunkat lerázni.
Ez egy önismereti kérdés is lehet, hogy rájössz, elkezded tudni mérni, hogy te mennyit kezdeményezed a gyerekednél, hogy ne azzal foglalkozzon, amiben benne van. Tehát, hogy hányszor próbálod őt kontrollálni. Ki tud jönni belőle egyébként? Szerintem egy érdekes adat mindenki számára.
Persze, ez abszolút így van. Én senkit nem szeretnék elítélni ilyen szempontból, vagy bármi, de az nem segít a mobil letételében a táborban, hogyha mi folyamatosan szülőként írogatunk, ez biztos.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Tóth Bélával, a táborfigyelő.hu vezetőjével.